Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet pünkösdi előkészítő alkalmunkon az Úr Jézus szavával. Ő mondta, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hódolattal állunk meg a te színed előtt, annak örömével, hogy a te fiadért, Jézus Krisztusért nem csak beszélhetünk a te szent lelkedről, ismerhetjük is őt, megtapasztalhatjuk az ő munkáját, láthatjuk, ahogyan a személyes életünket megújítja, csodálhatjuk egymás életében az ő tevékenységét, megismerhetünk általa téged, csodálhatjuk, örömmel valhatjuk, hogy milyen nagy dolgokat akarsz véghez vinni, azért, hogy elküldted mi hozzánk a te szent lelkedet. Köszönjük, hogy így állhatunk most is a te színed előtt. Hálát adunk azért az ünnepért, amelyre készülhetünk, és köszönjük, hogy pünkösd ünnepe újra azt hirdeti nekünk, hogy valójában minden napunk ünnep, hiszen minden nap veled találkozhatunk, hiszen minden nap bennünk vagy, a te fiadért, Jézus Krisztusért. Kérünk téged azért, hogy ma is taníts bennünket. Könyörgünk hozzád, hogy tedd egészen személyessé az igét. Mit kezdhetünk mi a saját okoskodásainkkal, hogyha nem látjuk meg, hogy mi az, amiben változnunk kell, hogy mi az, amiben újulnunk kell. Könyörülj mi rajtunk, hogy hadd legyenek ezek világossá számunkra. Téged kérünk azért, hogy gyülekezetként is te erősíts meg bennünket. Áldunk téged azért, hogy már tegnap is erre buzdítottál, bátorítottál minket. Kérünk, hogy ma is taníts, és holnap arra, hogy hogyan lehetünk egymás meggazdagítására is, és személyesen is, hogy újulhatunk meg a tőled kapott javakban. Könyörgünk azért, hogy légy közöttünk a te szent lelkeddel, te magad magyarázd nekünk az ígét, és kérünk azért, hogy újíts meg minket egyen-egyenként és együtt is. Amen. Szeretett testvéreim, estéről estére az Efezusi Levél napi igéi alapján gondolkozunk, hisszük, hogy Isten vezetésével az ő lelkének a munkájáról. A mai nap az Efezusi Levél harmadik részének 14. és következő verseit olvasom. Folytassuk onnan tehát, ameddig tegnap Isten igéjét tanulmányoztuk, az Efezusi Levél harmadik részének 14. versétől a 21. versig olvasom az igét. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön, adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy Krisztus lakék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Titkos küldetés. De talán azt is mondhatnánk, hogy szuper titkos küldetés. Pünkösd ünnepének a lényegéről, a tegnap este hallott ige fényében ezt mondhatnánk. Titkos küldetés, mi a titka annak az embernek, akinek egészen mássá válik az élete, mint a környezetének? Mi a titka annak az embernek, akiről Jézus azt mondta az ő tanítványairól, hogy ti vagytok a világ világossága, és akiről ezt le is lehet olvasni, hogy abban a sötét, homályos, zűrzavaros világban, amelyben benne élünk, valamilyen módon világít az élete. Titkos küldetés. Az elmúlt 2000 évben, azóta, hogy Pünkösd ünnepe végbe ment, megváltozott életek sokassága beszél erről a titkos küldetésről. Arról a különös titokról, ami ezeknek a megváltozott életeknek a megújulását hozta el. És ez a titok, ez a titkos küldetés az Isten lelkének a küldetése. Mert a megújult életek megváltozása, azok titka, nem valamiféle különös emberi képesség, nem szupermenek azok, akiknek az életében valami többet, valami más láthat a világ, nem szupermenek voltak az apostolok. Olyan érdekes, hogyan az evangéliumokban előzőleg láthatjuk, hogy hányféle módon buktak el, hányféle módon okoztak csalódást egymásnak, meg időnként még Jézusnak is, nem oly módon, hogy Jézus ne tudta volna, hogy milyenek ők, hanem oly módon, hogy egészen kétségbejtő hitetlenséggel fordultak felé. Nem különleges emberi képességük volt nekik. Nem is valami egészen kivételes erőfeszítés volt, amitől megváltozott az életük. A titok Istennek a döntése, amelyet legkülönlegesebben, legcsodálatosabban Pünkösd napja illusztrált, és azóta is minden nap valóság lehet. Nem azért titkos, mert csak egy szűk köre lenne a beavatottaknak, hiszen százak, ezrek, tízezrek, százezrek, milliók az elmúlt 2000 év folyamán megtapasztalták ezt a valóságot, hanem azért titkos, amiről szó volt tegnap, és amiről szó van ma, és amiről Pünkösd beszél, azért titkos, mert olyan történik, ami semmilyen más úton, semmilyen más módszerrel nem valósítható meg. Olyan változás, amihez fogható nincs Isten szent lelkének a munkája nélkül. Ahogyan az efezusi levélben napról napra haladunk, a Szentlélek titkának újabb és újabb vonásai tárulnak föl előttünk. Tegnap a kinyilatkoztatás lelkéről szólt hozzánk Isten. Arról, ahogyan az ő mennyei valóságát megnyitja előttünk a Szentlélek. S beavat minket abba a különleges titokba, a titkoknak azokba a különleges világába, amelyet Pál apostol szavaival élve szem nem látott, fül nem hallott, emberi értelem meg sem gondolt, de amit Isten az ő lelke által kijelentett a számunkra. Ma a lélekről egy másik munkaterületére vezet el minket, a lélek egy másik munkaterületére vezet el bennünket az ige. A lélek másik munkaterületére, ahol teljesíti ezt a titkos küldetését, amely egészen különleges módon átformálja az életünket. Ő nem csak a kinyilatkoztatás lelke, hanem ő egyben az imádság lelke is. Az imádság lelke is. Mit jelent ez? És menjünk tovább, és tegyük fel a kérdést, mit jelent ez a mi személyes ima életünkre nézve? Mert hogy akik itt együtt vagyunk, abban a reménységben mondom ezt, hogy mindannyiunkra igaz, mindannyian imádkozó emberek vagyunk itt a templomban, tegyük mérlegre az imádságainkat annak a fényében, amit Pál apostol ebben a mai igében mond. Tegyük mérlegre az imádságainkat, vajon megéljük-e azt a gazdagságot, azt a mélységet, azt a magasságot, az imádságnak azt a teljességét, amit Isten kínál nekünk benne, és amit a Szentlélek véghez akar bennünk vinni. Így gondolkozzunk erről az igéről, így tanulmányozzuk azt, így értsük meg azt, hogy mi az, amit az imádság lelke el akar végezni mi bennünk. Mi az imádság? Aki még nem ismeri Istent, az nagyon nehezen tud bármit is kezdeni ezzel a kérdéssel. Mi az imádság? Talán leginkább valami próbálkozásnak látja arra, hogy megnyerje a láthatatlan, ismeretlen, mennyei úrnak a kegyeit. Annak az Istennek, akiről nem tudja, hogy milyen viszonyban legyen vele, annak az Istennek, akiről legfeljebb bizonytalanul reménykedik, hogy szeretettel fordul hozzá, azzal az Istennek, akinek nem ismeri az erejét, a lehetőségeit, az, aki nem ismeri még az Istent, az legfeljebb valamiféle bizonytalan próbálkozásként éli meg az imádságot. Akik ismerjük őt, akik tudjuk azt, hogy a mi imádságainkat megelőzi az ő kegyelme, hogy nem mi próbáljuk meg az ő kegyét valahogyan forgatni, irányítani a magunk ügye érdekében, hanem tudjuk, hogy az ő kegyelméből élünk nap mint nap, mi tudjuk azt, hogy a mi imádságunk válasz. Válasz a mi imádságunk. Válasz erre a kegyelemre, válasz arra a kijelentésre, amiről tegnap olyan gazdagon hallottunk, amelyben az ő kegyelméről, az ő szeretetéről, az ő tervéről, az ő üdvözítő tetteiről beszél mi nekünk. Válasz a mi imádságunk arra, amit Isten tett miértünk. Válasz, ezt talán így mindannyian el tudjuk mondani, az imádságunkra, mi válaszolunk Istennek, felelünk az ő jóságára, de még tovább érdemes gondolnunk, végig gondolnunk a választ arra a kérdésre, hogy mi az imádság. Mert hogy az éretlen gondolkozás nagyon könnyen félremagyarázhatja még ezt is, hogy válasz az Isten kegyelmére. Mit jelent ez a válasz? Talán az, aki nem igazán érti még mélységében és magasságában, amiről az apostol a Szentírásban beszél nekünk, az azt gondolja, hogy a válasz azt jelenti, eddig Isten mondta a magáét, kinyilatkoztatta önmagát, ahogyan hallhattuk, és most jövök én. Az imádságom arról szól, hogy most jövök én. Ő kijelentette nekünk magát, ő véghez vitte az akaratát, amikor megmentett a Golgotán, amikor meghirdette a feltámadás örömhírét, hogy ne kelljen félnem, ne kelljen rettegnem a halálról, ez az, ami Istenről szól, és jön az imádság, ami meg rólam szól. Az imádság, amiben én elmondom azt, amit én akarok, amire én vágyom, amit én várok tőle. Olyan jó olvasni ezeket a sorokat, amit Pál apostol leír, mert a Szentírásban Isten valami sokkal nagyobbról beszél ennél, amikor az imádságról van szó. Az imádságnak az alanya, meg az imádságunknak a tárgya is, annak fényében, amit Pál apostol itt elmond, Isten lelke lehet. A Szentlélek, akinek eljövetelét ünnepeljük. Ő az imádságunk alanya és az imádságunk tárgya, és ő az imádságunk jutalma is. Ennek az igének a fényében ezt a hármat vizsgáljuk hát meg, honnan származik az az imádság, ami kedves Isten előtt, miről szól az az imádság, amit érdemes elmondani, és mi az eredménye annak az imádságnak, amire Isten igéje vezet el bennünket. Mindezt a mai igeszakasz és a Szentírás nagyobb összefüggései alapján vizsgáljuk meg. Honnan ered tehát a valódi imádság? Az előbb azt mondtam, hogy az imádság alanya a Szentírás alapján Istennek a lelke. Mit jelent ez magyarra fordítva? Azt, hogy az igazán értékes imádság az nem az én imádságom, hanem Isten lelkének az imádsága bennem. Isten lelke az, aki bennem imádkozik. Honnan ered a valódi imádság Isten szerint? Isten bennünk lakozó lelke késztet minket arra, hogy megszólítsuk őt. Az Efezusi levélben, a korábbiakban, az előző 2,5 fejezetben arról olvasunk, hogy mi az, amit Isten cselekedett. Hogy mi az, amit Isten véghez vitt miértünk. Amit a lélek kinyilatkoztatott. Olyan jó volt olvasni, hallgatni ezt. És ez a szakasz, amit most olvasunk, ennek a folytatásaként azt mondja, ezért, tudnélik azért, amit Isten lelke kijelentett nekünk, ezért meghajtom térdem. Amikor Isten lelke kinyitotta előttünk Isten gazdagságát, amikor megmutatta nekünk Isten szeretetét, amikor világossá tette számunkra, hogy milyen áldozatot hozott értünk a mi mennyei atyánk, aki az ő egyetlenének, az ő drága fiának nem kedvezett, hanem odaadta miértünk, akkor nem tehet mást az ember, amikor a Szentlélek fölragyogtatta ezt előtte, mint hogy térdet hajt szerető mennyei atya előtt. Nem azért, mert ő eljutott valami bölcsességre, hanem azért, amiről Isten tegnap olyan világosan tanított bennünket, azért, mert láttatta velünk Isten lelke. Azt, hogy ki a mi mennyei atyánk. Mert megértette velünk, hogy milyen nagy az ő jósága mi hozzánk. Isten lelke késztet bennünket imádságra. Ezért hajtom meg a térdem. Nem lenne lehetséges imádkozni anélkül, amit mennyei atyánk elhatározott, amit Jézus Krisztus elvégzett, és amit a Szentlélek kijelentett a mi számunkra. Az imádság, a valódi imádság, az igazi imádság Isten gyermekeinek a kiváltsága, Isten megajándékozottainak a kiváltsága. A lélek késztet bennünket. Olyan sokat mondó testvéreim az, hogy már az Ószövetségben Zakariás próféta, amikor Isten lelkéről beszélt, arról, hogy Isten hogyan könyörül meg rajtunk, akkor azt mondta Zakariás próféta, hogy Zakariás próféta által Isten, hogy kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Ő a könyörület lelke, és a könyörgés lelke. Isten lelke nélkül könyörögni sem tudunk igazán. Vagy Pál apostol, amikor a Galata levélben Pünkösd ünnepének a csodájáról beszél, ezt mondja, mivel fiak vagytok, ez Isten kijelentésének az örömüzenete, az evangélium, mivel fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atyám. Ő az, aki bizalmat támaszt a szívünkben. Aki bizalmat ad belénk, hogy megszólítsuk az Istent, s nem is akár, hogy szólítsuk őt meg, úgy szólíthatjuk őt meg, ahogyan a gyermek szólítja meg az édesapját. úgy beszélhetünk vele, ahogyan a gyermek az édesapjával bizalmasan beszél. Isten lelke az, aki a szívünket arra készteti, arra indítja, arra vezeti, hogy amikor Istenre nézünk, akkor ne valami távoli valóságot lássunk, ne egy fenyegető bírót, aki le akar sújtani ránk egy hóhért, egy ítélet végrehajtót, mint olyan sokan, akik nem ismerik a mi Istenünket, ne valami szeszélyes zsarnokot lássunk ott, hanem mennyei édesatyánkat, akihez, mint egy kisgyermek, odaszaladhatunk, átölelhetjük őt, és azt mondhatjuk neki, édesapám, és elmondhatjuk azt, ami a szívünkön van. És még többet is tesz ennél az Isten lelke. Megint csak Pál apostol az, aki tanít minket erre, amikor azt mondja, a római levélben olvassuk, ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, azt mi nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Többet tesz az Isten lelke. Nem csupán bizalmat ébreszt bennünk Isten iránt, hanem szavakat rendel az imáinkhoz. Ha jól tudjuk kérni, az az ő ajándéka. És amikor töredékes szavainkkal magunk is úgy érezzük, hogy talán nincsen helyén, ahogyan mi kértük az Istent, akkor komolyan vehetjük azt, amit Pál mondott, hogy maga a lélek kimondhatatlan fohászkodásokkal esedezik értünk, és kiegyenesíti a mi sokszor töredékes görbe szavainkat, kiegészíti azokat, hogy úgy érkezzenek meg Isten színe elé, mint ő hozzá méltó mondatok, dicséretek. Csodálatos ebbe belegondolni, testvéreim. Amikor készültem, eszembe jutott az a kedves testvérünk a gyülekezetből, már fönt van az úrnál, és ott dicséri az Urat, aki többször a Biblia órán úgy megjegyezte, hogy olyan félve szokott imádkozni, mert csak olyan töredékes módon tud, mert úgy érzi, hogy nem kerekek azok a mondatok, meg nem méltóak új Istenhez, ahogy ő elmondaná. Hallgatja a többiek imádságát, és azok sokkal inkább olyannak tűnnek neki, ami ennek egy imádságnak lennie kell. És olyan jó volt, hogy a jelenlevő testvérek újra és újra azt mondták neki, hogy nagyon szépek azok az imádságok. Mert szívből fakadnak, mert Isten lelke indítja azokat, és Isten pontosan érti azt, amit te mondasz, mert Isten lelke kiegészíti, mert Isten lelke kiegyenesíti, mert Isten lelke olyanná teszi, ami méltó, ami mennyei atyánkhoz. Nem tudnál imádkozni a lélek nélkül. Testvérem, nem tudnál imádkozni a lélek nélkül, s ha ő nem segít az erőtlenségeden, nem is tudsz imádkozni. De ne értsük ezt félre. Semmiképpen se értsük félre, mert nem arra akar bennünket ösztönözni az apostol, hogy akkor hanyagoljuk el az imádságot, úgyis imádkozik helyettünk a Szentlélek, úgyis ő vezeti az imádságomat, ha majd akarja, akkor majd ő ad imádságot, én meg törődöm a magam dolgával. Nem erről beszél az apostol. Éppen, hogy arra akar minket eljuttatni, hogy még nagyobb bizalommal imádkozzunk. Mert hogy Isten maga indít bennünket hódolatra. Hát hogy ne imádnánk őt? Mert hogy Isten lelke maga ajándékoz meg minket azzal a nyitottsággal, hogy kiönthetjük előtte a szívünket. Hát hogy ne mondanánk el neki? Ez nem arra indít bennünket, hogy akkor ne tegyük, majd a Szentlélek megteszi. Aki így gondolkozik, az félreértette az Isten igéjének az üzenetét. És az még nem igazán éli meg ezt a csodát, amiről az apostol beszél. Arra bátorít és arra buzdít bennünket az Isten lelke, hogy imádkozzunk még odaszántabban. Mert ő nem helyettünk imádkozik, hanem bennünk imádkozik. Bennünk imádja az Istent. És ha Isten engedelmes gyermeke vagy, és tudom, hogy Isten engedelmes gyermeke akarsz lenni, ha Isten engedelmes gyermeke vagy, akkor annál odaszántabban törekedjél rá, hogy minél több minőségi időt tölthessél együtt, párbeszédben a mennyei atyával. Az, aki ezt megérti, az törekszik arra, hogy rendszeresen legyen ideje találkozni Istennel. Hogy bőségesen legyen ideje arra, hogy megszólítsa őt. Hogy ne csak úgy, ami éppen a számra jön, azt mondjam, olyan kedves szokása a hívőknek, hogy imanaplót készítenek. Sokan a gyülekezetben is olyan jó hallani, mondják, hogy van imanapló, hogy miért imádkozunk, és ott vannak azok a dolgok, amiket Isten a szívünkre helyezett. És talán még nagyobb dolog, amikor valaki elmondja, hogy évek óta gyűlnek azok a hálák, amiket fölír, hogy amikor Isten színe elé áll, akkor megköszönhesse azt, amit Isten neki ajándékozott. Az, hogy Isten lelke indít bennünket, az nem tétlenségre, hanem sokkal odaszántabb imádságra vezet bennünket. Erre szolgál a gyülekezeti ima közösségünk is. És tudom, hogy aki közülünk ott volt, az átélte, mennyivel gazdagítóbb dolog együtt imádkozni, együtt megtapasztalni azt, hogy milyen nagy magasságokon visz keresztül minket Isten lelke az imádságban, a közös imádságban. Ez tehát arra a kérdésre a válasz, hogy honnan ered az imádság, Isten lelkétől. És aztán Pál apostol sorait olvasva rácsodálkozhatunk, hogy amikor az imádság tartalmáról van szó, akkor is Isten lelkére irányítja az apostol a figyelmünket. Isten lelkére irányítja a figyelmünket. Az imádság tartalma, Pál apostol nagyon gazdag imádságának a tartalma. Nincs most lehetőségünk arra, hogy minden szavánál megálljunk, mert akkor akár egy héten keresztül is ezt a néhány mondatot kellene tanulmányoznunk, és talán akkor se tudnánk bejárni ennek a gazdagságát. Most inkább csak fölvillantva néhány dolgot, figyeljük meg azt, hogy az imádság három szobáján keresztül vezet bennünket az Isten lelke ebben a szakaszban. Három szobán keresztül visz minket végig a Szentírás, az ige, és mind a három szoba ajtaját a Szentlélek nyitja meg előttünk. Az első, így mondja az apostol, meghajtom térdemet az Atya előtt, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által. Megerősödjék a belső ember az ő lelke által. Az első szobában Isten szent lelke az, aki megnyitja előttünk az ajtót. És aztán elmagyarázza más szavakkal is, a bibliai gondolkozásban, a bibliai költészetben gyakran találkozunk ezzel, hogy elmondja egyszer egyik féle módon, és aztán szinte szinonímáival annak a mondatnak újraolvassuk ezt. Az első így hangzik, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, és aztán másodszor, hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által. A szívetekben, vagy így olvassuk előzőleg, a belső ember, az, ami belül van, ami olyan törékeny, ami olyan könnyen összeroskad és összeomlik. Talán te magad is el tudod mondani, testvérem, hogy az elmúlt napokban mikor érezted úgy, hogy nagyon meggyengült az a belső ember, hogy nincs erőd elhordozni a terheket, hogy összetörsz sokféle támadás alatt. Ez a belső ember megerősödjön, ez azt jelenti, hogy a szívünkben, ugye ez a belső embernek a szinonímája, Krisztus lakik. Amikor a lélek által megerősödik a belső ember, az azt jelenti, hogy Krisztus lakik a szívünkben. az imádságunknak az alapvető tartalma ez. Itt kezdődik a valódi imádság Pál szerint. Ez az első szoba, amin keresztül eljutunk majd a további szobákhoz. És olyan jó lenne végig gondolni, hogy vajon a mi imádságaink, azok erről szólnak-e. Isten vágya és Isten akarata az, hogy a mi életünket meghatározza, megpecsételje az, hogy Krisztus mi bennünk van, hogy Krisztushoz igazodjon az a bizonyos belső emberünk. Vajon miért szoktunk mi imádkozni? Ahogyan ezen gondolkoztam, olyan szomorú volt megállapítani, hogy hányszor arról ismerhetőek föl az imádságaim, hogy elsősorban nem a belső emberrel foglalkozom, hogy mi történik a szívemben, hanem azzal, hogy mi történik a külvilágban. És nem az a vágyam, hogy Krisztus jelenjen meg, hanem az, hogy az én akaratom szerint, az én elképzeléseim szerint, az én vágyaim szerint formálódjanak a dolgok. Valóban, gondoljuk végig a saját imádságainkat. Mennyire vagyunk készek arra, hogy a belsőnket nyissuk meg Isten színe előtt, és azt mondjuk, lelked által légy jelen Krisztus az én életemben. S tedd olyanná, hogy aki találkozik velem, az veled találkozzon. Hogy átélhesse azt, amit Pál apostol a Galata levélben olyan nagyon világosan és nagyon egyértelműen elmondott, és ami mindannyiunk hitvallása lehet, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Ez a lélek munkája. És ezért imádkozik az Isten embere, ezért imádkozik az apostol, hogy ez menjen végbe. Nem az, hogy a nagyvilág legyen olyan, amilyennek én elgondoltam, hanem hogy az én szívem legyen olyan, mint amilyennek Isten elgondolta. Mennyi szomorúság, mennyi fájdalom és mennyi csalódás származik az életünkben abból, hogy mi a világot akarjuk megváltoztattatni Istennel. És Isten elsősorban nem a körülöttünk levő világot akarja megváltoztatni. Az majd megváltozik, amikor mi megváltozunk az ő munkája által. De nem azt akarja, hogy az olyan legyen, amilyennek mi elképzeljük, hanem mindenek előtt azt akarja, hogy mi legyünk olyanok, amilyennek ő elképzelt. S ő a kezdetektől fogva olyannak képzelt el bennünket, amilyen az ő fia, Jézus Krisztus. Az egyetlen, akiről azt olvassuk a Szentírásban, minden további korlátozás nélkül, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Isten gyönyörködni akar a te életedben is, és ezért azt akarja, hogy olyan legyél, amilyen Jézus. Hogy amikor rád néz, Jézus lássa benned. Pál apostol a rómaiaknak arról beszél, olyan csodálatosan, olyan megragadóan, mit rendelt el Isten mi felőlünk? Akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez. Ez úgy történik, hogy Isten szent lelke lakozást vesz bennünk, és így Krisztus lakik a mi életünkben. Ez csak így történhet. Másképpen nem lehetünk Jézus Krisztushoz hasonlatosak. Isten gyönyörködni akar az életedben, testvérem. És éppen ezért arra késztet a Szentlélek, hogy ne kérjél ennél kevesebbet. Ne kérjél ennél kevesebbet, hogy Krisztus lakjék benned az ő lelke által, hogy aki veled találkozik, az fölismerje őt. És eljön majd az, amikor új jeget és új földet teremt az Isten. De most, amikor új teremtésről beszél, akkor az rád vonatkozik. Te legyél új teremtés. És körülötted majd fokozatosan változni fognak a dolgok, mert változni fogsz te, és akkor változni fognak a kapcsolataid, és akkor sok minden a helyére kerül, ami most nincs a helyén, és majd eljön egyszer az új ég és az új föld teremtése is, de most új szívet akar teremteni benned. Új szívet akar teremteni benned az ő szent lelke által. Ez az első szoba. És ezen a szobán keresztül jutunk el a következő két szobába, és ha ezen a szobán nem megyünk keresztül, akkor nem fogjuk megismerni a következő két szobát. Mert hogyan folytatódik? Miután beszél arról az apostol, amiért könyörök, hogy erősödjön meg bennünk a belső ember az ő lelke által, hogy Krisztus lakjék a szívünkben, aztán a folytatás, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét. Ez az imádság második szobája. Ha Krisztus ott van az életedben, akkor megnyílik előtted egészen gyakorlati módon Istennek a világának a mérhetetlen nagysága. A magasság, a mélység, a szélesség, a hosszúság, mindez ott válik láthatóvá, ahol valakinek az életében Krisztus lakozást vesz, ahol valakinek az életében Isten szent lelke munkálkodik. Isten szent lelke az, aki nem csupán külsődleges módon a Szentírás által, hanem belső módon megtanít minket arra, hogy milyen nagy az Isten szeretete irántunk. És így jutunk el a harmadik szobához, a szentélyhez, a legbelső szobába, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. Olyan különös, ahogy az apostol fogalmaz, szinte lefordíthatatlan magyarra, valami ilyesmit mond, hogy betöltekezzetek az Isten teljességének mindenségével. Az Isten egész teljességével betöltekezzetek. Hogy Isten teljessége megjelenhessen az életetekben. Hogy végképp már ne rólatok szóljon. Ne rólad szóljon. Ne a te bűneidről. Ne a te kísértéseidről. Ne a te álmaidról. Ne a te félelmeidről. Ne a te korlátaidról az életed. Hanem Isten teljességéről. Az jutott eszembe, mindig olyan csodálattal nézem a feleségemet, amikor elkezd összecsomagolni dolgokat, és egészen picivé tudja azokat varázsolni, amik számomra olyan nagyon nagynak tűnnek, és olyan összerakhatatlannak tűnnek, és néhány olyan eszköz is van, amit én végképp nem tudom, hogy hogyan lehet úgy összerakni, és ő neki mindig sikerülni szokott egészen picibe belecsomagolnia. Itt Pál apostol valami olyanról beszél, amire még az én feleségem se képes, meg egyikünk se képes, hogy Isten a maga teljességét belecsomagolja az életünkbe. Hogy ez hogyan történhet meg, nem tudjuk. De azt mondja Pál apostol, hogy ebbe az irányba akar vezetni minket, hogy belecsomagolja a teljességét az életünkbe, hogy benne legyen. Természetesen nem azt jelenti, hogy Isten be van zárva a mi életünkbe. Ne értsük ezt félre. De rendüljön meg a szívünk, és hódoljunk azelőtt az Isten előtt, akinek ilyen nagy tervei vannak. Ő Jézus Krisztusban kijelentette maga teljességét már egyszer emberi testben, és most a mi életünket is erre akarja használni. Hogy az ő szeretete, az ő bölcsessége, az ő ereje, ami különösen hangsúlyos ebben a szakaszban, különböző szavakkal az apostol olyan sokféleképpen elmondja, hogy az ő erejét akarja belecsomagolni az életünkbe, hogy az ő tisztasága, az ő igazsága, az ő szentsége ott legyen, benne legyen az életünkben. Testvérem, ezt te nem tudod megcsinálni. Én sem tudom megcsinálni. Egyedül Isten lelke tudja megtenni. Elképesztő távlatokról beszél itt az apostol. Hogyan történik ez? Az egésznek a kulcsa az, hogy Jézus lakik bennünk. Olyan jó lenne megfigyelni, és most csak néhány példát hadd mondjak erre, aztán gondoljuk tovább. Olyan jó lenne megfigyelni az evangéliumok, hogy mi történik ott, amikor valahol jelen van Jézus. Mi történik ott, ahol ő jelen van? Olyanokról olvasunk, hogy emberek elkezdenek valamin gondolkozni Jézus jelenlétében, és ő föltárja a gondolataikat. Jézus, ismerve a gondolataikat, ezt és ezt mondta nekik. Azoknak, akik magukban már éppen zúgulódni kezdtek, vagy támadni kezdték volna Jézust. Jézus föltárja a gondolatokat, a titkos gondolatokat. Még azokat a titkos gondolatokat is föl tudja tárni, amiket mi magunk sem látunk az életünkben. És de jó ez, hogyha ott lakik az életemben, akkor megmutatja nekem azokat a gondolatokat, amelyekkel tönkreteszem magamat, meg tönkreteszek másokat. Kérjük Istentől, hogy add meg a te lelked jelenléte által, a Krisztus bennünk lakozása által, hogy lássuk a rejtett, hamis, mérgező gondolatainkat. Vagy Jézus ott van valahol is, gondoljunk Zákeus történetére, egyszer csak elviselhetetlenné válik a nyomorúsága, úgy, hogy mindenki csodálkozik, hogy mi történik, hogy fölpattan Zákeus, és azt mondja, hogy így tovább nem lehet. És mindent szétosztok, amit csalással szereztem, és a szegényeknek adok bőségesen. És egy új életet kezdek Jézussal, mert elviselhetetlenné vált a nyomorúsága, és nem tudjuk, hogy Jézus mit mondott és mit tett ott, de az eredménye egészen megrendítő. Ezt teszi Jézus, ha jelen van az életedben. Hogy a nyomorúságodat elviselhetetlenné teszi számodra, és de jó, hogy elviselhetetlenné teszi, mert ő jobbat, ő szebbet, ő többet akar neked adni. Vagy ott van Jézus egy otthonban, és leleplezi a vádakat. Leleplezi a vádakat, amelyekkel vádolják az ő tanítványait, meg leleplezi a vádakat, amelyekkel hamisan vádolja az egyik tanítvány a másikat. Ott van Mária Jézus lábainál, és Márta azt mondja, hogy hát ez nem is kezd semmit azzal, amit tennie kellene, nem végzi el a feladatát, és Jézus csendben azt mondja, Márta, amit te szeretnél, amit te fontosnak tartasz, azt majd elvégzed, amikor ideje lesz, de bár lehet, hogy máskor fontos és szükséges, most nem ez a fontos, és nem ez a szükséges, és nem ez az igazán fontos, és nem ez az igazán szükséges, és emiatt ne maradjon el a lényeg. És Mária a lényeget választotta. Mária a jó részt választotta. És még egy példa, tudom, hogy lehetne sorolni a példákat, és soroljuk a példákat, és gondoljuk végig ezeket. Amikor Jézus ott van egy otthonban, ott van egy lelki közösségben, akkor figyelmeztet a veszélyre. Ott van nagy csütörtök este, néhány órával a halál előtt a tanítványaival, és nem azon kesereg, hogy mi fog vele történni, hanem azt mondja kedves tanítványának, hogy kikért titeket a sátán, hogy megrostáljon, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha megtérsz, erősítsd a többieket. Figyelmeztet a veszélyre, mert mi magunk sokszor nem hisszük el, hogy hányféleképpen bukhatunk el, és hányféleképpen fogunk is elbukni. Nem hisszük el, hogy milyen nagy veszély az életünkre nézve. Az, hogyha nem adjuk oda teljesen magunkat Istennek. És lehetne folytatni a példák sokaságát. Ha Jézus valahol jelen van, ott valódi változások történnek egy ember életben. ezt a csodát élhetjük át a Szentlélek által. És ebben ismerjük föl Istennek azt a hatalmas szeretetét, Krisztusnak azt a hatalmas szeretetét, amelyet a második szobájában láthatunk az imádságnak, azokat a hatalmas ember számára befoghatatlan dimenziókat, és így jutunk el a harmadik szobába, az Isten teljességével betöltekezni. Tudjátok, testvéreim, hogy a Biblia világában hol jelent meg az Isten lénye, az Isten teljessége? Hol ragyogott föl az ő valósága? A templomban. És amikor Pál apostol azt mondja, hogy ha végigjutsz az imádságodon, akkor végén már azt fogod kérni, hogy az ő teljességével betöltekezhess, az ő egész teljességével, és ezt fogod kérni a szeretteid számára, ahogyan Pál az efezusiak számára ezt kéri, akkor tulajdonképpen azt kéred, hogy bárcsak templomod lehetnék, bárcsak templom lehetnék, amely egyedül a te akaratodat szolgálja. Ne a világot akarjuk az imádságainkkal megváltoztatni körülöttünk. Kérjük Istent, hogy minket változtasson meg, és aztán majd gondoskodik róla, hogy általunk sok mindent megváltoztasson körülöttünk is. Olyan megrendítő volt egy asszonynak a bizonyságtételét olvasni, aki nagyon sok fájdalmon, nagyon sok nyomorúságon ment keresztül, és ezek között a fájdalmak és nyomorúságok között ő maga is gyenge volt, beteges volt, emiatt nagyon sokat csúfolták. A kisgyermeke egy orvosi hiba következtében 2 hónaposan meghalt, aztán a férje otthagyta őt. Mindezek között azt tanulta meg, hogy milyen nagy ajándék azért imádkozni, hogy Isten töltse be az életét, hogy Isten formálja az életét. És ezt fogalmazta meg, kétségbe esett helyzetemben értettem meg, Jézus több, mint elég. Jézus több, mint elég. Nem kell másért imádkozni. Ezért imádkozzunk, amire az apostol tanít bennünket, hogy Krisztus lakjék szent lelke által a szívünkben, hogy ezáltal megismerjük Isten nagyságát, az ő szeretetének a valóságát, és így az ő teljessége megjelenhessen az életünkben. És az egésznek a következménye, az imádságunk eredménye, megint csak Isten szent lelkének a munkája, az, amit ennek a szakasznak a végén olvashatunk, az, hogy a hívő ember egyre bőségesebben dicsőíti és magasztalja Istent. Nem azért, mert dicsőíteni és magasztalni kell őt, hanem azért, mert mindenütt azt látjuk, hogy milyen nagy az ő szeretete, az ő jósága irántunk, mert mindenben arra késztet minket Isten lelke, hogy hódoljunk előtte. Ezzel fejezi be az apostol, aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azért a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Aki mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint. Hallottuk tegnap azt a félreértést, amelyik sokszor megkísértette a tévtanítók által az egyházat, hogy Isten szent lelkéről csak, mint erőről gondolkozzanak. Isten szent lelke személyes valóság. Ő a mindenható Isten. Ő nem csak erő. De az az erő, amiről az apostol itt beszél, a bennünk munkálkodó erő, a minket megújító erő, az Isten lelkének az ereje. És amikor minket megújít, akkor fogunk rácsodálkozni, hogy ő valóban mindent megtehet. Mindent megtehet felette annak, ahogyan mi kérjük, vagy ahogyan mi gondoljuk. Nem a mi imádságunkra van neki szüksége. A mi imádásunkra nekünk van szükségünk. Nekünk van szükségünk arra, hogy hódoljunk előtte, hogy dicsérjük őt, hogy örvendezzünk az ő nagy ajándékainak. Hogy az ő népeként magasztaljuk őt minden helyzetben, tudva azt, hogy minden mást ő el fog végezni. Legyen áldott az ő neve, hogy rábízhatjuk magunkat imádságban. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, nem tudjuk fölfogni, milyen nagy kincset kapcsunk az imádság lehetőségében, és összetörve valljuk meg neked, hogy milyen sokszor nem éltünk ezzel az ajándékkal, hogy milyen sokszor rosszul éltünk ezzel az ajándékkal, hogy a lehetőséget, hogy megszólíthattunk téged, nem arra fordítottuk, hogy hódoljunk a te színed előtt, nem arra használtuk, hogy kérjünk téged, hogy töltsd be az életünket, nem azért beszéltünk te veled, hogy vidd véghez az akaratodat először mi bennünk, aztán általunk, hogy a te dicsőségedet hordozhassuk. Bocsásd meg nekünk, hogy olyan sokszor azt hittük, jobban tudjuk mi, hogy mire van szükségünk, és arról próbáltunk meggyőzni téged. Köszönjük neked a te lelked munkáját. Köszönjük, hogy arra bátorít, hogy valóban bízzuk rád magunkat. Hálát adunk neked azért, hogy mint atyánkat szólíthatunk meg. Szerető édesatyaként, aki tudod, hogy mire van szükségünk, már azelőtt, hogy kérnénk tőled. Köszönjük, hogy a te szent lelked megvilágítja előttünk, hogy mi az, amit kérnünk érdemes, és hálát adunk, hogyha tanítgat és nevelget bennünket arra, hogy valóban azt kérjük, ne kevesebbet annál. Bocsásd meg nekünk, hogy olyan sokszor a külvilágot akartuk megváltoztatni a magunk képére és hasonlatosságára, ahelyett, hogy fiat képére és hasonlatosságára változtunk volna mi magunk. És most az ünnepre készülve kérünk, töltsd be bennünket a te lelkeddel, hogy Krisztus lakjék bennünk, hogy megmutassa azt, hogy mi az, ami bűn, mi az, ami haszontalanság az életünkben, hogy világossá tegye azt, hogy mi az, amitől meg kell válnunk, amire nemet kell mondanunk, amit el kell hagynunk, hogy eljuttasson bennünket oda, hogy egyedül a te akaratod szerint éljünk, hogy egyedül előtted hódoljunk. Köszönjük neked ezt az ígét, amelynek most olyan picinke szeletébe láthattunk csak bele, olyan sok gazdagság van benne, és köszönjük, hogy holnap újra tanulmányozhatjuk, és tovább mehetünk. Kérünk téged, hogy te készíts föl bennünket az ünnepre, és te hozzád könyörgünk most a betegekért, légy velük a betegágyon, adj nekik erőt a nyomorúságuk elhordozásához, és ha kedves előtted, akkor adj nekik gyógyulást. Te hozzád kiáltunk a gyászolókért, add meg nekik azt, hogy békességet és vigasztalást találjanak nálad. Téged kérünk a háború sújtott a szomszéd országért, mindazokért, akik ott a mindennapjaikat a bizonytalanságban élik. Viseld az ő gondjukat. Te hozzád kiáltunk népünkért, nemzetünkért. Adjál megújulást a te lelked által. Add, hogy minél többen jussanak el, oda, hogy magasztalnak, hogy dicsőítenek, hogy hódolnak te előtted. Kegyelmes mennyei édesatyánk, adj megújulást nekünk, a mi szeretteinknek, a mi gyülekezetünknek, a mi népünknek, a te egyházadnak szerte a világon. Jézus Krisztusért kérjük ezt tőled, szent lelkeddel vidd véghez. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek a szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.